Szentlélek, Úristen, hívunk téged, hogy jöjj most közénk, hogy megértsük a te üzenetedet, hogy valóban megértsük a reményteljes életnek a lényegét, hogy valóban átjárhasson bennünket a feltámadásnak az ereje, amely ne csupán egy majdani esemény legyen, hanem hadd legyen, Urunk, valóságos, ma is, akár ma. Hadd tudjunk, Urunk, behívni téged a szívünkbe, és hadd légy a mi szívünk, életünk, Ura. Amen. Így ismétlésként esetleg meg tudnánk-e ismételni, hogy a estéken, hétfő este miről volt szó? Valaki tudja?
Remény neked.
Remény neked, nagyon jó. Ugye az azt próbáltuk megérteni, hogy a Biblia azért arról beszél, hogy a reménység az nem csupán valamikor majd egyszer, hanem most jelenleg is a remény, a feltámadás ereje át tudja járni a szívünket. Mi volt kedden? Emlékszik-e valaki? Remény a kapcsolatainknak, ugye, hogy aki az Úr Jézus Krisztus feltámadásában bízva éli az életét, annak a kapcsolatai is átformálódnak. Ugye az első este önmagunk átformálódása, második este a kapcsolatainknak az átformálódása, és tegnap este miről volt szó, arra emlékszünk-e? Szenvedésben, hogy hogyan formálódik át az a látásmódunk, a nehézségek, a szenvedések közepette akkor, hogyha reményteljes életet élünk. A mai estén pedig arról beszélgetnénk, hogy milyen az a reményteljes jövő, amire vár, amire vágyik, és amiben bízik a hívő ember. Először is meg kell állapítanunk azt, kedves testvérek, hogy reményvesztett társadalomban élünk. Az elmúlt években ez különösen kiéleződött az életünkben, a mindennapjainkban, a hétköznapjainkban. Talán minden egy kicsit a járvánnyal kezdődött, akkor, amikor a koronavírus miatt bezárkózásra voltunk ítélve, és mindenki már azt várta, hogy mikor lesz már vége, hogy mikor leszünk már túl rajta, mikor nem kell már a kontaktokat, meg a kontaktlistákat írni. Mi is a kórházban rengeteget szenvedtünk ez alatt az időszak alatt, és nagyon sok nehézségen kellett keresztül menni, és nagyon sok ember megbetegedett, és ugye mindenféle szempontból kihatása volt az életünkre. És hát azt gondoltuk, hogy már fellélegzünk, és akkor vége lesz már a járványnak, és akkor egy kicsit lehet újra egy jobb világ, aztán hirtelen elindult a szomszédban az orosz-ukrán háború. És ezek nem csupán önmagukban szörnyű események, hanem hatással vannak az egész életünkre, gondolkodásunkra, viszonyulásunkra az élethez. És ugye, ami még tovább színez ezt az egész dolgot, ez a mostani liberális, progresszív vagy woke ideológia, ami mindenféle szabadosság és szabadsággal jár együtt. Ugye a képeket így is választottam össze is. És valahogy elveszítjük a reményt. És azt mondjuk, hogy háború van, járvány van. Azt mondják, hogy újra megint járvány lesz, éppen a technológiai fejlődés következtében. És ezzel együtt ott vannak a fiataljaink, a fiatal társadalom, akiben azt mondják az idősek, hogy nem lehet bízni. Ugye nagyon sokszor különösen a nagyon szabados nevelési elvek bevezetése során szörnyűködünk, és azt mondjuk, hogy milyen új társadalmat, milyen új fiatalokat nevelünk mi, ők el fognak-e bennünket majd tartani, hogyha nyugdíjasok veszünk, és még sorolhatnánk. Tehát, hogy nincsen reményünk a körülményekben, a fiatalokban, a világ alakulásában, minden, mintha egy kicsit egyre rosszabb lenne. Az aktuális történések szemlélésekor nagyon nehéz látni a jövőt, hogy mi lesz, hogy lesz-e egyáltalán holnap. Hogy van-e valamiben, amiben reménykedhetünk. De ez a reményvesztettség, ez nem ezekkel az eseményekkel kezdődött csupán. Mi vezetett ez a társadalmi reményvesztettséghez, ehhez az érzéshez, hogy teljesen kezdjük elveszíteni a jövőbe vetett reménységünket? Az egyik alapige, az egyik ószövetségige, amivel ma este foglalkozunk, az a Zsoltárokban van megírva, amelyet nagyon sok más helyen is olvasunk a Bibliában, Ézsaiás próféta könyvénél, az apostolok cselekedetében, a római levélben, a Péter levelében. Arról szól ez az ige, hogy az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ugye ez egy profétikus zsoltár, amely az Úr Jézus Krisztusra vonatkozik, és azt profétálja meg ez a zsoltár, hogy Jézus Krisztust félre fogják tolni az emberek, és nem foglalkoznak vele, és maga Jézus Krisztus is idézi ezt a Zsoltárt akkor, amikor beszél az evangéliumban, Máté evangéliumában például, a gonosz szőlőművesek példázatában, hogy megvetik őt, ahogyan azelőtt a prófétákat, és másba vetik a reménységüket. Ez nem csak akkor történt meg, amikor Jézus Krisztus eljött, hanem azóta folyamatosan történik. A felvilágosodással elkezdődött az a folyamat, amikor az ember, a modern nyugati ember elkezdett Isten nélkül gondolkodni, és elkezdett mindent áthatni az elvilágiasodás is. Egyre inkább azt gondolta az ember, hogy mivel a vallás az Istenbe vetett hit háborúhoz, ellentétekhez, hatalmaskodáshoz vezetett, ezért fontos, hogy az ember inkább vallás nélkül, hit nélkül élje az életét. És sokan azt mondták, hogy a vallás az ártalmas, ezért ki kell nőni azt. Fejlődni kell, tovább kell haladni, hiszen voltak keresztes hadjáratok, mindenféle háborúk a vallásos alapon, ezért hagyjuk el az Istent, hagyjuk el azt a kősziklát, amit az Úr Jézusban láttunk, és legyen egy új világ, egy másik. Ugye Freud, az ismert pszichiáter, pszichológus, pszichoanalitikus azt írja az egyik könyvében, egy teljes könyvet szentel annak a gondolatának, hogy a vallás az el fog múlni. Ugye az a könyvnek a címe, hogy egy illúzió jövője. Ugye a vallást egy illúziónak gondolja, és úgy értékeli ezt a helyzetet, hogy nincs szüksége az embernek a vallásra, az Isten hitre, csak a tudásra, a tudományra, és a tudomány által az ember fel tud emelkedni. És ugye ez a 20. század elején volt, 1900-as években alkotott Freud, és az ő gondolkodása és még más gondolkodók gondolkodása nyomán az ember eljutott odáig, hogy nincsen szükség Istenre. Megvetette az Istent, és elkezdett a saját maga esze szerint élni. És azt gondolta az ember, hogy a tudomány a saját gondolatai alapján majd kinövi a háborúskodást, a nehézségeket és minden más. Hogy majd a technológiai fejlődés, az ember tudása, a tudomány, az majd felemelkedéshez vezet. És hát mi történt utána? Jött az első világháború, embereknek a százezrei haltak meg. És éppen, hogy a háborút kiheverte a világ, jött a második világháború. És a második világháborúnak éppen azok a technológiailag fejlett és kulturálisan, nemzetiségben előre haladott nép volt az egyik főszereplője a német társadalom, akik ugye képviselték ezt a fejlettséget, ezt a fejlődést. És történt az, hogy embereknek a tízezreit ölték meg naponta haláltáborokban. Emberek milliói haltak meg, azt gondolva, hogy ők jót tesznek. Az ember a sarokkő nélkül, Jézus Krisztus nélkül mire képes? Erre képes. Erre voltunk és vagyunk képesek. És a világháborúk után továbbra is az emberiség úgy különböző eszmékben kezdett el bízni, ugyanúgy bízott a fejlődésében, a tudományban, de nem bízott Istenben. Ugyan nem lett még harmadik világháború, de az Isten nélküliség egyre inkább kiterjedt, és ugye a liberális eszme, ami nagyon sokszor ilyen progresszív módon van, hogy ez a haladás, a fejlődés ebben van, nem nincs szükségünk Istenre, nincs szükségünk a Bibliára, nekünk haladást, a fejlődésre van szükségünk. Mostanra ott tartunk, hogy ebben a nagy fejlődésében az ember tulajdonképpen a semmi felé halad. Hiszen hit nélkül a társadalom és az egyéni élet az merre tart? Semmerre. A nihil felé. Hiszen az Isten nélküli tudományban és az Isten nélküli világban azt várjuk tulajdonképpen a jövőtől, hogy vagy véget fog érni, hogy a naprendszerünk, mert a nap az feladja a munkáját, és akkor majd elpusztul, és akkor így elpusztul az élet. Vagy mi pusztítjuk el magunkat, hiszen annyi atomfegyverünk van, amellyel az ember saját magát el tudná pusztítani. És mi lesz az emberiség vége? Elpusztítja magát, vagy elpusztul önmagától, és a feledésben marad. És milyen érdekes, hogy a reményvesztesség egyre inkább átszövi az ember társadalmi szinten, tehát az közösségénket is átszövi, és az egyéni életünket is. Mert merre tart a modern ember, testvérek? A nihil felé, a semmi felé. Dolgozunk napról napra, tesszük a mindennapokat, és hová halad az ember? A sír felé. A sír felé. És nem gondol utána, nem gondol semmire, és mi is, Isten nélkül, Jézus Krisztus nélkül, ha végig gondoljuk az életünket, akkor milyen reményünk van, milyen jövőképünk van. Mert a reményvesztés az mindig ahhoz vezethető vissza, amikor az ember azt mondja, hogy nincs szükségem Istenre. Nincs szükségem, én majd magamtól megoldom. És Isten nélkül az ember egyénileg és az emberiség közösségileg merre tart? A nihil felé. És reményvesztett állapotban vagyunk, és az emberek azt mondják, hogy ó, hát úgyis mindegy. Úgyse lesz itt semmi. Viszont kedves testvérek, az ember úgy van megalkotva, hogy remény nélkül nem tud élni. Sőt, remény nélkül nem lehet élni. Nagyon érdekes, hogy van ilyen betegség is, reményvesztettség szindrómának is mondhatjuk. A depressziónak egy nagyon-nagyon súlyos formája, amikor nagyon-nagyon belecsúszik, belemélyül az ember is, és egyszerűen egy olyan tétova, negativisztikus állapotba kerül az egyén, hogy meghal. Holott testileg nincs rá ok, hogy elveszítse az életet, de annyira súlyosan válik az életében ez a reményvesztettség, hogy meghal. Egy idézetet olvastam, amely úgy hangzik, hogy a remény olyan, mint a vér, ameddig kering az erejében, addig élsz. De ha nincs remény az életedben, akkor igazából nem is élsz. És erről beszél a Biblia, testvérek. Hogyha nincsen reménység az életünkben, hogyha a feltámadás ereje nem járja át az életünket, akkor lelkiképpen halottak vagyunk. Halottak vagyunk. És Jézus Krisztus bennünket az életre hív, hogy jöjjünk már ki ebből a halott állapotból, hogy éledjünk már fel, hogy ne legyünk egy ilyen lefagyott, halálra ítélt állapotban, egy reményvesztett állapotban, mert remény nélkül nem lehet élni. És a feltámadás ereje, a feltámadás reménye az egész világot átjárta 2000 évvel ezelőtt, és ma is hatása van, hiszen erről beszélünk, és erről hallunk a mai áhítaton is. Nem lehet élni, kedves testvérek, remény nélkül, viszont aki Jézus Krisztusnak a kezébe beleteszi az életét, akkor lesz reménysége. Mert ha Krisztust választod, akkor van reménységed. Van reménységed az életben, és van reménységed a halálban. Mert azt mondja Pál apostol, hogy az élet nékem Krisztus, a meghalás nyereség. Mert ha Krisztust választod, akkor van reménységed, testvér. És nem csupán egy ilyen lelki, spirituális, elvont túlvilág életben reménykedik a hívő ember, hanem a Biblia azt mondja, hogy új ég és új föld vár rá. Mert Jézus Krisztus, amikor feltámadt, akkor nem egy szellem volt, nem szellemként támadt fel, hanem új lelki testben, egy megújult mennyei testben, amelyre mi is készülünk, amelyre mi is vágyunk, amelyben mi is reménykedünk, hogy a feltámadás alkalmával mi ilyen új világban fogunk élni. Erről beszél a Biblia. És azért is hangsúlyozzák ki a feltámadás történetek azt, hogy Jézus Krisztus például eszik. Tehát nem egy szellemként jön vissza, hanem feltámad. Ha a Krisztust választod, akkor van erőd is ő benne. Mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben vannak igék. Ugye, akik Krisztusban reménykednek, Krisztusban bíznak, erejük megújul. Szárnyak kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. Ezt olvasjuk Ézsaiás 40-ben. Vagy Pál apostol írja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ha Krisztust választjuk az életünkben, akkor békességünk is van. Még akkor is, hogyha nehézségekkel nézünk szemben, ezt tegnap hallhattuk. Békességünk van akkor is, hogyha küzdelmes az életünk. Mert helyreállnak a dolgok, hogyha Krisztust választjuk. És ha Krisztust választjuk, akkor van jövőnk. Mert a választottak, az Isten gyermekei, azok, akik igent mondanak Krisztusra, azok látják a jövőt az életükben. És látják a jövőt a gyermekeiknek. És azt mondják, hogy van értelme gyermeket vállalni még a 21. században is. Mert látjuk a jövőt. És kedves testvérek, Isten reményteljes jövőt ad nekünk. Ő maga mondja ezt a Jeremiás könyvében, hogy mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és álmodatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek, majd megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utána. És kedves testvér, ez a reménység Krisztusban a tied is lehet. De itt van egy ha. Ha segítségül hívsz, ha behívsz az életedbe, akkor tudok a reménységeddé lenni. Jézus Krisztus egész héten ott van az életünk ajtaja előtt, és bebocsátása vár a te életed ajtaja előtt is. Kedves testvérem, Jézus olyan sokféle módon keresi az életedet, vajon észreveszed-e? Vajon behívod-e már végre az életedbe? Vajon tisztázod-e már a vele való kapcsolatodat? Mert nagyon sokan csak úgy ismertségi kapcsolatban vannak Jézus. Néha megnézik a templomban, néha imádkoznak, néha még a Bibliát is fellapozzák, de semmi komoly. Vannak, akik élettársi kapcsolatban vannak. Együtt élek Jézussal, de nem vállalom fel. Nem állok oda az oltárra, és nem mondom azt, hogy most már én a tiéd vagyok, Jézus. Jézus Krisztus azt akarja, hogy mi elkötelezzük magunkat felé, hogy szövetségben legyünk vele. A gazdag és Lázár történetéről volt szó, tegnap este is, ugye ma a reggeli állítatban is előkerült, hogy a gazdag az nem vette észre Lázárt a kapujában. Pedig annyiszor koldult ez a Lázár, annyiszor kért egy szelet kenyeret, annyiszor kért egy kis törődést, annyiszor kért egy kis enyhülést a sebeire, annyiszor várta volna az, hogy valaki észrevegye, hogy ez a gazdag legalább egy szempillantást vessen rá. De ez a gazdag soha nem vette észre a Lázárt, az ő szükségeit, az ő nyomorúságát. És kedves testvérek, ebben a történetben ott van Jézus is. Ebben a történetben Jézus Krisztus Lázár. Jézus Krisztus az a Lázár, aki ott van, akiben ott van ez a szenvedő megváltó. Te észreveszed a koldus Jézust az életed kapujában? Mert kedves testvérek, annyi sokszor szinte Jézus koldul tőlünk egy kis időt, hogy valamennyit szánjunk már rá. Koldulja az, hogy találkozzunk vele. Koldulja az, hogy vegyük észre a sebeket, amiket érted meg értem ejtett magán. Annyira szeretné, hogyha észrevennéd az életed ügyes-bajos dolgai között, a sok ügyintézés, a sok pénzügy és mindenféle feladat között, és mit teszünk, átlépünk rajta. Szól a harang, elfordítjuk a fejünket, nincs idő. Észreveszed a koldus Jézust az életed kapujában, valaha. Látod az ő sebeit, amit érted, ejtett. Annyiszor szerette volna a társaságodat. Annyiszor szeretett volna már veled lenni. Annyiszor kért már bebocsátást, hogy hadd mehessen be, hogy egy kis morzsát adj neki. És sokszor erre sem vagyunk képesek, egy morzsát sem adunk az Úr Jézusnak. Mert minden más fontosabb. Minden több az életünkben. És kedves testvérek, eltelik az élet, és egyszer csak felébredünk a pokolban. Mint a gazdag is. Mert a gazdagnak nem az volt a bűne, hogy gazdag volt, hanem az volt a bűne, hogy nem vett észre Lázárt. És egyikünk sem azért fog a pokolba kerülni, mert bűnöket követtünk el, hanem azért fogunk a pokolba kerülni, mert nem vettük észre Jézust. Mert elmentünk mellette 2024. augusztusában is Berekfürdőn. És hiába szólt, hiába kért, hiába várta azt, hogy hívd be az életedbe, és egy morzsát adj neki. De te nem tetted meg. Nem azért fogunk elkárhozni, mert paráználkodtunk, mert rosszat gondoltunk, mert loptunk, vagy mert bűnben születtünk, hanem azért fogsz elkárhozni, mert elmentél Lázár mellett, elmentél Jézus mellett újra, ezen a csendes héten is. És nem kötelezted el magad. Hány csendes hét kell még, testvér, hogy behívd az életedbe Jézust igazán? Mikor fogod már tisztázni a vele való kapcsolatodat? Észreveszed-e ezt a Jézust, aki ott van, Lázárként? Mert kedves testvérek, valaki más is ott van, aki ott téblából az életünk kapujánál. Káinnak azt mondja az Úr, hogy a bűn az ajtó előtt lesenkedik, mint egy kóbor kutya, ezt a szót használja ott, aki várja, hogy egy kicsit megnyíljon az ajtó, és besurranjon, és levegye az asztalról az édes falatot. Mert testvérek, nem veszük észre Lázárt, de nem veszük észre azt is, hogy az ördög besurran az életünkbe, és elveszi az értékeinket, a boldogságunkat. Észreveszed-e Jézus Krisztust, az ő sebeit, aki kérlel, hogy reményt adhasson neked? Várja, hogy azt mondd, hogy maradj velem, maradj velünk, ne menj tovább Jézus, ahogy reggel is hallottuk. Jézus ott van az életed ajtajánál, és bebocsátásra vár. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked azt, hogy te ilyen szeretettel zörgetsz, és te ennyire megaláztad magad, hogy keresztre mentél, megüresítetted magad teljesen, szolgai formát vettél fel, levetetted magadról az isteni köntöst, és magadra vetted a rongyos ruhát, és várod, koldusként várod, hogy mi észrevegyünk már végre. Uram, bocsáss meg, hogy annyi sokszor elmentünk és elmegyünk melletted. Bocsáss meg, hogy annyi sokszor nem hívtunk be az életünkbe, pedig te ott zörgettél. Köszönjük, Urunk, hogy most is zörgetsz. Kérünk téged, hogy ne szalasszuk el ezt a hetet, ezt a lehetőséget. Kérünk téged, hogy nyisd meg a szívünk ajtaját, és szent lelked által adj nekünk bűnlátást, és adj nekünk elhatározást, hogy tudjunk dönteni melletted már végre. Kérünk, Úr Jézus, hogy te ajándékozz meg bennünket a reményteljes jövővel, hogy hadd tudjuk az életünket a te uralmad alá helyezni.